1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az európai békekeretből származó 6,5 milliárd forintos fegyverszállítási ellentételezés kifizetését Ukrajnának mindaddig blokkolni fogja Magyarország, amíg Kijev nem teszi újra lehetővé a Lukoil zavartalan kőolajszállítását. Erről beszélt többek között a külgazdaság és külügyminiszter az ATV híradójának. Szijjártó Péter szerint két európai uniós tagország, Magyarország és Szlovákia energiaellátását is veszélybe sodorják az ukránok, mert nálunk a kőolajimport 33, a szlovákoknál körülbelül 40-45%-a származik a Lukoiltól, Oroszországból Ukrajnán keresztül. Beszélt arról is, a MOL-lal azon dolgoznak, hogy milyen jogi, technikai megoldások szükségesek ahhoz, hogy hosszú távon is biztosítsák az ország energiaellátását, ha az ukránok nem lépnek. Előzőleg bírósági eljárást megelőző konzultációt kezdeményezett az Uniónál Ukrajnával szemben Magyarország és Szlovákia, miután tehát Kijev részlegesen leállította az orosz Lukoil Közép-Európába irányuló kőolajszállítását. Szijjártó Péter Brüsszelben hangsúlyozta, az ukrán döntés súlyosan veszélyezteti az energiaellátást. Átmeneti megoldásokkal stabilizálták ugyan a helyzetet, de középtávon már nem biztosítható a magyar és a szlovák kőolajellátás. Az ukrán-magyar határszakaszon 6396-an léptek be Magyarországra tegnap, a román-magyar szakaszon belépők közül pedig 5483-an nyilatkoztak úgy, hogy onnan érkeztek, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 27 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Az amerikai elnökválasztási verseny friss fejleményei ellenére is az a legfontosabb, hogy a republikánus párt színeiben Donald Trump indul, aki a béke reményét jelenti a világ számára, közölte a külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint, mivel egyre brutálisabbak a harcok az orosz-ukrán fronton, szükség van egy olyan külső hatásra, tényezőre, amely képes a háborúzó feleket a tárgyalóasztalhoz ültetni, és világossá tenni számukra, hogy nincs megoldás a csatatéren. Erre egyedül Donald Trumpnak lesz esélye, mondta. Úgy vélekedett, nincs nagy jelentősége annak, hogy az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője Josep Borrell az eredetileg tervezett Budapest helyett Brüsszelbe hívta össze a blokk informális külügyi tanácsát augusztusban. Kifejtette, a tegnapi tanácskozáson jóval többen érveltek amellett, hogy az ülés Budapesten legyen, de végül ennek ellenére a másik döntés született. Az európai baloldal az Európai Parlament demokratikus működését fenyegeti, jelentette ki Hölvényi György Brüsszelben a Testület Fejlesztési Bizottságának tisztúító ülésén. A KDNP EP képviselője azt követően szólalt fel, miután a szakbizottság tagjai az EP eljárási szabályzatát figyelmen kívül hagyva nem engedték megszerezni a Patrióták Európáért frakció jelöltjeként számára jogosan járó alelnöki tisztséget. Újabb három darab érkezik a világ egyik legmodernebb harckocsijából. Az új eszközökkel immáron 18-ra bővül a Magyar Honvédség tatai nehéz dandárjának harckocsi flottája. A Honvédelmi Minisztérium közleménye szerint a Leopard 2 A7-es harckocsik hadrendbe állításával új időszámítás kezdődött a magyar haderőfejlesztés történetében, az átfegyverzés pedig a tervek szerint halad. Szalai Bobrovnicki Kristóf tárcavezető emlékeztetett, a high-tech haditechnikai eszközből 2028-ig összesen 44 darab érkezik. Magyarország véglegesítette megállapodását az amerikai Axiom Space-el, miszerint a második magyar űrhajóst a vállalat soron következő AX4 missziójával bocsátják fel a világűrbe, tájékoztatta az űrkutatásért felelős miniszteri biztos az MT-t. Ferenc Orsolya ismertetése szerint a misszió során a magyar kutató űrhajós 14 napot tölt majd el a nemzetközi űrállomás fedélzetén. Valamennyi amerikai állam demokrata pártelnöke Kamala Harris elnökjelölését támogatja. Az Állami Demokrata Bizottságok Szövetsége ezt azután közölte, hogy Joe Biden hivatalban lévő elnök bejelentette visszalépését az elnökválasztástól. Azt is hangsúlyozta, teljes mértékben támogatja alelnökének jelöltségét. Bill Clinton volt elnök és felesége Hillary Clinton, valamint Nancy Pelosi, a képviselőház korábbi elnöke, szintén Kamala Harris elnökjelöltsége mellett foglaltak állást. Barack Obama volt elnök, egyelőre nem állt be az ő jelöltsége mögé. Kamala Harris kevesebb, mint egy nap alatt csak nem 50 millió dollár gyűjtött az elnökválasztási kampányára. Végül az időjárásról. Holnap alapvetően a napsütésé lesz a főszerep, de emellett erőteljes gomoly felhőképződésre és fátyol felhőkre számíthatunk. Szorványosan valószínű zápor, zivatar, többfelé megerősödik a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 18-19, napközben 27-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A magyarok nagyasszonya, Ferences rendtartomány legidősebb tagja, Pál Deák Szabolcs életének 98. évében, július 15-én elhunyt. 2018-ban a Pesti Ferences templomban mutatta be vasmiséjét, akkor beszélgettem vele és néhány egykori diákjával. Az ott elhangzott beszélgetések szerkesztett változatával búcsúzunk a sokak által szeretett szerzetes paptól. Kedves Szabolcs atya, 53-tól mostanáig milyen nagy egységekre bontja életútját?
Egyetlen egységre bontom, az, hogy mindig azt kellett, hogy csináljam, amihez nem volt kedve.
Mihez lett volna kedve?
Én azért jelentkeztem a Kapisztrán provinciába, mert nem volt iskolájuk. Én bensőséges utálatot éreztem mindig a pedagógiai szakma irányába, tehát 7 évig Esztergomba szentelésem után prefektus voltam, és beleragadva ott a pedagógiába, amihez nem értettem, és utána ugyanezt csináltam 9 évig Szentendrén is, tehát megváltás volt számomra az amerikai út, de ott a probléma, viszont a nyelvet megtanultam, és folyékonyan beszéltem angolul, csak egy szót se értettek belőle az ottaniak.
Hát igen, már elég érett felnőtt fejjel került ki, 75-ben, ha jól tudom.
50 éves év, a születésnapon vettem át Winnipegben a plébániát, és az embernek a arc felépítése már nem alkalmas arra, hogy az angol nyelv úgy keletkezett, hogy pipa volt az illetők embereknek a szájába, amikor beszéltek. Ugye nekem nem volt pipám, hogy alkalmazkodni tudjak az amerikai angol kiejtéshez.
Milyen ferences életet képzelt el magának? Tehát a Kapisztrán rendtartomány 1950-ben kényszerűségből lett tanítórend, másképp nem maradhatott volna fönn, korábban a lelkipásztori munka, illetve hát a kolostron belüli legkülönbözőbb foglalkozások, szakástestvér, kertésztestvér, sekrestéstestvér, oltárépítőtestvér is lehetőség volt a ferenceseknek. Valami ilyesmi vonzotta?
Remeteség.
Remeteség. Hát ez nem adatott meg. Tehát végig olyat csinált, amihez nem igazán volt kedve, de annál nagyszerűbb érdemszerző a történet, nem?
Hazajövet, 5 évig voltam Mátra házán.
Hát az majdnem remesteség.
Igen, ott élveztem először, hogy ferences vagyok. Maradéktalanul.
Ritka ajándék és kereszt is, hogyha az ember hosszú életű. Miért, kiért ad hálát, hogyha összegzi életútját vasmiséje alkalmából?
A hosszú életnek az oka felsőbb hatalmaktól az, hogy az ember bűnös bűnöket követel, néha vannak vargabetűk az életébe, és ha valaki sok bűnt követel, akkor hosszú időre van szó, van arra, hogy ezeket levezekelje.
Hányban született, atya?
26 novemberében. Én Pesten születtem, édesapám Marosvásárhelyen volt állomásfőnök helyettes, őket kisuppolták, ugye, 19-ben, mikor a románok elfoglalták Erdélyt, és mivel a Tiszánál front volt, ezért Máramaros-szigeten tették át ezeket a vasutasokat, postásokat Kun Béla Magyarországára, ugye, sokan vissza akartak menni, de hát nem lehetett, és aztán a MÁV igazgatóságba került, úgyhogy hogy én már Budapesten, ugye a Gyáli úton volt egy ilyen baraksor, oda helyezték őket, akik köztisviselők jöttek, vasutasok jöttek. 11 éves koromban végig élveztem, végig gyönyörködtem, végig örvendeztem az akkori eurasztikus kongresszust.
18 évvel Trianon után az ország akkor kezdett magára találni, és korábban beszélgettünk egyszer már, és említette Szabolcs atya, hogy milyen átélten, lelkesen énekelték Kudela Gézának az eukarisztikus himnuszát, amely mindenki fele béke jobbot nyújtott. Ez volt az üzenete a 38-as kongresszusnak.
Így van, hogy forrassza szeretetben, egységben minden népet, nemzetet. Ugye ez volt az akkori motto, ez a lelkület, hogy itt nem is megbocsátásról volt szó, hanem sikolj az igazságért, de minden erőszak vagy gyűlölet nélkül szeretetben összeforva.
A papi hivatást, a szerzetes hivatást választotta. Szerepet játszott az eukarisztikus kongresszus élménye?
Természetesen, de akkor teljesen más volt a hangulat. Mi Tóthi Hamér könyvein, meg Koszter atya könyvein nevelkedtünk, ugye heti 2 óra hittam volt, lelki gyakorlat, évi lelki gyakorlat, államiskolába jártam, tehát egy teljesen vallásos nevelkedtünk, nálunk nem volt se Balilla, se Hitlerjugend, sem, mint ahogy később volt Kisdobos, meg ilyesmi, mi nálunk cserkészet volt, de úgy, hogy a cserkészetet katolikus papok kezdték, és hát olyanok, mint Sik Sándor.
Miért lett ferences?
Hát ugye én beiratkoztam a műegyetemre 3 évet, 45. július 11-én érettségiztem, és elkezdtem azért, de hát a rajzolás az nem volt jó közügyességem, és a rajzolás tönkretett. Nem tanultam, csak rajzoltam, a rajzokkal kínlódtam, és közben figyeltem a politikát, és 47. decemberére rájöttem, hogy az a világ, ami visszavonhatatlanul következik be, az nem az én világom. Mi nem erre készítettek fel az érettségével, ez egy teljesen más világ, és én ebben a világban nem akarok élni. És mivel 15 éves koromban jártam a Szerén atyához, és ő meg is kérdezte, hogy nem akarok-e pap lenni, akkor kinevettem, mert annyira nem jutott, eszembe se jutott, ugye? és amikor láttam, hogy hova halad a világ, teljesen világos volt, és akkor mindenki azt mondta, hogy 50-ben, hogy ez egy év tartan.
Guggolva is kibírjuk.
Igen. Én meg halálosan vitatkoztam a Végvári Vazullal, hogy de igenis ez még egy évtizedig is eltarthat.
Igen.
De behúztam a nyakamat, ugye, hogy...
Hogy milyen pessimista vagyok.
Ekkorát mondani, mikor mindenki azt mondta, hogy egy évig fog tartani.
Szerém atyát honnan ismerte? Ő a Margit Körúti templomnak volt a papja?
Margit vagy? Körúti templomban volt, és lelkigyakorlatot tartott nálunk az iskolában. Ugye mondtam, hogy minden évben volt lelkigyakorlat, és nagyon értett a fiúkhoz. És
mi volt a vezeték neve?
Szabó Szerén.
Ott hagyta a Műszaki Egyetemet, mert...
ez a világ nem az én világom.
És akkor eszébe jutott, amit a Szerém atya mondott, hogy papi hivatás.
Hogy jellemezzem az akkori légkört, 5. gimnazista osztálynak volt egy könyvtára, és én abból kivettem a Bajlon Szent Paszkálnak az életét. És attól kezdve mindig az volt, hogy milyen jó lenne elvonulni. És csak egy laikus testvérként be kell lépni a Ferencrendbe, ugye, és ott tölteni, ez annyira fellelkesített ez, szintén ebben a korban, 15 éves koromban, és ugye erre gondoltam, és ezek az érzések jöttek vissza bennem. 47-ben és 48-ban, augusztusában már beléptem a Ferencrendbe.
53-ban szentelték atyát, ugye?
Igen.
Esztergomban?
Esztergomban természetesen. 50-ig Széchenyben volt a noviciátus, és Gyöngyösön volt a klerikátus, a szemináriumunk, ugye? És egy évet töltöttem még Gyöngyösön, 49-50-ben. A nagyszerű klerikát volt, ugye Paskai Pacifik testvér volt ott, aztán Asztrik testvér, ugye a templom.
Kákonyi
Asztrik, ugye, és aztán a későbbi provinciálisok még egy nagyszerű klerikát volt, és színvonalas egy évig, és aztán hát Esztergomba kerültünk.
Emlékszik-e rá Szabolcs atya, hogy mi volt pappá szentelésekor a jelmondata, amit választott?
Elejétől fogva, tehát már a aranymisémen is, a 126. Zsoltár egy sorát, illetőleg hát a szentképen már az, hogy pihentében is megáldja az Úr, akit szeret, de az egész ugye úgy hangzik, hogy hiába keltek hajnal előtt, hiába feküztök későn, hiába esztek verejtékes kenyeret, pihentében is megáldja az Úr, akit szeret. Ugye ez az én jelmondatom. És most azt tesz boldoggá reggeltől estig, és egész éjszaka, hogy Jézus szeret engem, és nem vár más tőlem, csak hogy viszont szeressem. És ezt igyekszem ezerszer kifejezni neki. Jézusom, szeretlek.
Ma is aktív lelkipásztor. A gyontató fülkében ott van, naponta misézik, 92. éve után.
Sajnos csak koncelebrálok, és nem prédikálok. Prédikálni csak a gyontató székbe teszem. Ahányan jönnek, annyinak elmondom, hogy Isten szeretett. Mert ahányan jönnek, mindegyiknek más istenképe van, ugye? És egy kis istenkép hiányzik, az egyedül valódi Isten szeretet.
kik azok a ferences szentek, akik fontosak voltak példaképként?
Amikor Rózsadombra kerültem, ugye ott van egy gyönyörű Szent Paszkál freskó, ugye az tett ott boldoggá, mert ő a oltári szentség iránti szeretet, Jézus iránti szeretet, az oltári szentségben ez volt az ő élete, ugye? Mert az oltári szentségben tapasztaljuk meg fizikailag is Jézus szeretetét. Ez árad belé a Szent Ostyából, árad belénk a Jézusnak a szeretete. Ezen kívül itt, mióta itt vagyok,
a Pesti Ferenceseknél?
Alkantai Szentpéter templomba, ugye kényszerültem arra, hogy reggeli zsolozsmán meg mindig részt vegyek, holott én úgy voltam beállítva, hogy később kelek, és Alkantari Szentpéternek köszönhetem azt, hogy hűségesen ki tudtam tartani korai felkelésbe.
Még szeretném kérdezni a noviciusi meg a klerikát évekről, tehát Széchenyben volt novicius, még a klasszikus noviciátus tartott, még a kommunisták nem zavarták szét a rendeket, és nem vették el ezt az ősi házat, és utána a Gyöngyös. Milyen volt ez a Széchenyi esztendő 47-ben, ugye?
A Széchenyi esztendő az nagyon szép volt, nagyon jó magiszterem volt, ragyogó novicius mesterünk volt. A gyöngyösi egy év, ugye, az felejthetetlen volt.
Tehát ami a noviciátust követte, az a teológiai főiskola volt már.
Volt, onnan zavartak minket szét. A negyedik osztály, tehát azok, akikhez én tartoztam volna, ugye Paskai Pacifik, aztán Kákói Asztrik, aztán Sebestyén atya későbbi provinciálisunk, mielőtt kimentem volna Amerikába, ő intézte el, Sebestyén atya, ő volt a provinciális, ő is ebbe az évfolyamba tartozott, a negyedévesek évfolyamába, szóval a többiek is. Tehát egy ragyogó évfolyam volt, és a fölöttük levő, ugye Gáspár atya, meg Fekete Fülöp, diakonus, én Pál deák vagyok, diakonus volt, tehát én voltam a deák, ő a deák. Tehát szociusok voltunk, egyforma magasak voltunk, az szerint ment a párosítás, úgyhogy de ragyogó pap lett aztán a Egri egyházmegyében. Tehát egy nagyszerű társaság jött akkor ott össze, tényleg felemelő volt az az egy év. A ferences életemnek a legboldogabb éve ez az év volt.
Ez a gyöngyös év.
Ugye a lelki életben is elől jártak a Balázs Sebestyén, meg a többiek, ugye Pacifik, Asztrik, ugye ezek is, a többiek is mind jó példával jártak elénk a ferences életben. Úgyhogy róluk csak, az idősekről csak jót tudok mondani.
Szabolcs atya vasmiséje utáni kis agapén összegyűltek egykori diákjai, beszélgető társam egyikük, szabad a nevét?
Mindler Ernő, 53-től 57-ig. És mi voltunk a Szabolcs atyának az első fiókái, magyarul ő volt a prefektusunk.
Esztergomban, ugye?
Volt, mi is fiatal.
Esztergomban?
Esztergomban, igen. Úgyhogy élvezetes nagy kirándulások, amik vasárnap voltak, hogy majdnem megjártuk Dobogókőt, és oda-vissza futva el lehet képzelni azt, hogy 14-15 éves gyereknek mit jelentett élményt.
Az érdekes, tegnap csináltam vele egy interjút, és abban azt mondta, hogy hát ő azért lett ferences, mert remete akart lenni, esze ágában se volt, hát hogy ő pedagógus legyen, és nem is nagyon szerette csinálni. Ezek szerint...
Hát ezt nem vettük
észre. Ezek szerint szerette, ez nagyon, jól csinálta.
Nagyon nagy élvezettel csinálta, úgyhogy nem tudok más mondani, csak az, hogy szerencsénk volt, hogy ő volt.
Ön is osztálytárs volt?
Igen.
Szabad a nevét?
Benczúr Miklós.
Hogyan emlékezik vissza Szabolcs atyára?
Nagyon jól, fiatalosan fogta fel a dolgokat, és próbált szigorúnak lenni, hát ez részben sikerült, részben nem.
Egy derűs 4 év volt?
Hát nekem mindenképpen derűs. Páran voltunk, akiket kitelepítettek korábban.
Tehát a családot?
Családot, igen, és így nekünk ez egy azilum volt. Megmentették az életünket sok tekintetben, vagy legalábbis a tanulmányainkat lehetővé tették.
Következő osztálytárs?
Lengyel Csaba. Egy évet jártam oda az első gimnáziumba a bátyámmal együtt, és mi is kitelepítettek voltunk, és hát mondjuk a ferencesekre nagyon szívesen emlékszem vissza, mert hogy a Miklós elmondta, ők 53-ban minden kitelepítettet befogadtak, valami 80 voltunk ott ilyen módon, és hát még megemlítem azt is, hogy három fiam is ott érettségizett 90-ben, 94-ben, és 90, 92 és 97-ben. Már két unokám is oda járt.
És a szentendrei diákok közül is itt voltak a vasmisén néhányan. Egyikükkel beszélgetek, szabad a nevedet.
Szabó Gábor vagyok. Igen. 69-ben érettségiztem Vajda Ferenc Pellbárt atya osztályában. Szabolcs atya politechnikát tanított nekünk. Érdekes, új tárgy volt, egyikünk se gyakorolta az ideig, de főleg fémmunkába, illetve asztalos munkába próbált bevezetni minket a fizikai munka gyönyöreibe, amit aztán később Ányos atyának a bejárati ajtó, illetve egyéb intézményi átépítésébe tudtunk hasznosítani. Igyekezett megértő lenni, nem voltam egy mintagyerek, nem voltam élmunkás, hogy így mondjam, inkább az osztálytársak szórakoztatását tartottam a politechnika órán fontosabbnak, ezért volt némi súrlódás, de egyébként jó szívvel gondolok rá vissza.
Az 53-57 közötti igen. Osztályából Szabolcs atyának a negyedik fiatalember, szabad a nevét?
Gál Antal vagyok, és orosházi születésű, igen. És úgy kerültem az esztergomi ferencesekhez, hogy egy tisztelendő bácsi orosházán szolgált, egy Nagy Ernő nevezetű, és hát előbb elvitt a piaristákhoz, hát azt mondták, hogy hát hol fogok lakni, hát mondtam, hogy albérletbe, mert nem vettek föl az ország egy gimnáziumába se, mert osztályidegen voltam. Igen. Na és akkor hát mondták, hogy az úgy nem üzemel, akkor menjek Szentendrére elmegy, elvitt a papbácsi, mert akkor még 14 éves
volt. Ott se volt kollégium.
Ott se volt, és mondták, hogy hát akkor, ha ilyen gondom van, akkor menjek Esztergomba. Elmentem Esztergomba, és azóta is hálát adok az Istennek, és főleg annak, hogy a Szabolcs atya lett a prefektusunk, egy olyan karakter ember, akit mi 12 évvel fiatalabbak vagyunk, de voltak köztünk 1-2 évvel idősebbek, legyőzni semmivel nem tudtuk. Olyan fizikuma volt, hogy utolsónak indult el a hegyi túrára.
És elsőnek ért
föl? Elsőnek ért föl, és olyan akarat előnevelést csinálni, hogy fölmentünk a Fári forráshoz, és mondta, hogy az utolsó ötnek nem szeretne a helyben lenni, mert az nem megy ki az intézetből 2 hétig. Ez egy kis szankció.
Igen.
És ő megvárta az utolsót, elindultunk, mire fölértünk a menedékházhoz, mondta, hogy nem ugrunk neki a sörnek, meg a üdítőnek, hanem szépen lemegyünk a Fári forráshoz 3 kilométerrel arrébb, és majd ott finom, friss forrásvizet iszunk. Megettük az uzsonnánkat, mert mondja, hogy a hidegvíznek nem ugrunk neki, lenyugszunk, megett. Na azt mondja, most viszont mindenki irány az intézet, és finom csapvizet fogunk inni, és senki se halt bele. Mindenki tudta, mai napig is, csak szégyellem is, hogy egy kis vizet kértem inni, mert olyan nincs, hogy én halálosan szomjas vagyok. Ezt mi 4 év alatt megtanultuk, és ezt nagyon köszönöm az atyának, és Isten tartsa meg.
A 98 éves korában, július 15-én elhunyt Pál Deák Szabolcs Ferences atyára egy 5 évvel ezelőtt gyémánt miséje alkalmából készült beszélgetéssel emlékeztünk. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival a kegyelemről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen! Dicsérjétek az Urat szentélyében, dicsérjétek a hatalmas égboltozaton, dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek, mert nagysága végtelen. Dicsérjétek őt harson a szóval, dicsérjétek lanttal, citerával. Dicsérjétek dobbal és körtánccal, dicsérjétek citerával és fuvolával. Dicsérjétek őt zengő cimbalommal, dicsérjétek búgó cimbalom hangjával. Minden lélek az Urat dicsérje. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon, amelynek témája a világon a legnagyobb érték. Éppen ezért hittanóránk elején szeretném megkérdezni tőletek, hogy mit szólnátok ahhoz, hogyha 5-ös találatotok lenne a lottón, és egyszerre sok 100 milliót vagy akár milliárd forintot nyernél, mit tennél vele, mire költenéd?
Én először is biztos, hogy adományoznék, és meggyőződnék arról, hogy a legjobb helyen van az a pénz, de magamra és a szeretteimre is költenék.
Én nyilván nagyon örülnék neki, és a családomnak próbálnék először segíteni belőle, utána pedig vagy árva gyerekeknek, vagy rászorulóknak adnék belőle.
Én is ugyanígy gondolom, hogy a rászoruló gyerekekre, betegekre költeném a pénzt.
Én nem igazán örülnék ennek a sok pénznek, mert számomra csak nyűg lenne, de ha mégis kapnék ennyi pénzt, akkor odaadnám én is rászorulóknak, és persze a családomnak is segítenék vele.
Bizonyára vásárolnál házat, autót, elmennél utazni, rokonságodban osztanád szét egy részét, magadnak mindennel felszerelt külön szobát készítenél, de vajon hány évig tudnád élvezni ezt a nagy vagyont?
Legfeljebb csak addig, ameddig élsz.
Van értelme akkor a világon a pénzt gyűjteni?
Nincs.
Akkor inkább mire lenne szükségünk, hogy boldogak legyünk itt a földön?
Segítsünk az embereknek, és hogy szeressük egymást.
Ez a legfőbb érték?
Igen.
Számos érték nem megvásárolható pénzért. Mit gondoltok, mik azok az értékek, amik pénzen nem megvásárolhatók?
Az egészség, békesség, az örömet, barátságot, a szeretetteljes kapcsolatainkat.
Mindezeket nem lehet anyagi javak függvényében adni, vagy éppen megvenni. Ezeket többnyire ajándékba kapjuk, nem kell értük fizetni, mind ingyen van. Aki mindezeket ajándékozni akarja, az ki lehet a mi életünkben.
Isten.
Amennyiben esetleg valakinek a, vagy valaminek a hiányát érezzük az életünkben, az bátran kérhetjük a Teremtőnktől, de minden esetben nyitottnak kell lennünk arra, amit Isten ajándékba ad nekünk. Istennek akár mennyire is kételkedünk benne néha, de a legdrágább teremtményei mi vagyunk. Számára nem az állatok vagy a természet, de nem is az angyalok a legnagyobb kincsek, hanem az értelemmel és a szabad akarattal felruházott ember. Isten szeretete minden cselekedetünket megelőzi. Ő előbb szeret minket, hogy mi bármit is tudnánk tenni. Maga az Isten is emberré lett Jézusban, annyira szereti az embert. Semmi mást nem kívánt, csak velünk megélni törékeny emberi létünket, osztozni a szenvedéseinkben, megszentelni földi életünket, és segíteni az örök boldogság elérését. Mit választanál te a következő dolgok közül? Mindennel ellátott gyönyörű szobát, ahol egyedül élsz, vagy egy szerényebb körülményeket jó testvérekkel? Melyiket választanád?
Én a szegényebb körülmények között jó testvérekkel választanám, mert szerintem sokkal fontosabbak az emberi kapcsolatok, mint a vagyon, mert ugye az igazi érték a földön, azok az emberi kapcsolatok, a szeretet.
Vivi, te hogy gondolod?
Én is ugyanígy gondolom, hogy a testvéremmel való kapcsolatom az sokkal, az tök mindegy, hogy hol vagyunk, vagy gazdagabb házban, vagy szegényebb házban.
Én is úgy gondolom, hogy sokkal fontosabb a társaság, és az, hogy jó emberekkel legyünk körülvéve, mint az, hogy hol.
Tengernyi pénzt, elkényeztetett életet kevés társal, vagy kevesebb vagyont, egyszerűbb életet több baráttal, akikre bármikor számíthatsz.
Én a kevesebb vagyont és az egyszerű életet a több baráttal választanám, mert számomra sokkal fontosabb, hogy legyenek emberek, akikben megbízhatok, és mindent elmondhatok nekik.
Akkor elmondhatjuk, hogy a pénz nem boldogít? Akkor nincs is rá szükség? Vagy mégis van rá szükség? Hogy vagyunk akkor az anyagi dolgokkal? Akkor itt már mindannyian szerzetesek lehetnénk, ugye, és a megszentelt élet állapotában lemondanánk itt a magántulajdonról? Már olyan szinten vagyunk, vagy mégsem?
Persze a pénz valamennyire boldogít, mert azért mégiscsak szükségünk van rá, hogy egy teljes boldog életet tudjunk élni, de nem ez adja az igazi örömet az élethez, hanem a kapcsolataink és a szeretet.
Hát a pénz nyilván boldogít, hiszen ha meg tudod adni a szeretteidnek azt, amit szeretnének, és amitől boldogak lesznek, akkor te is boldog leszel. Szóval nem lehet minden boldogságot pénz nélkül kivitelezni.
A mindennapokban szükségünk van az életünkhöz, de ahogy mondták a többiek is, a pénz az nem ad úgy közvetlen módon boldogságot, hogy jaj, nekem, én boldog vagyok, mert x millió forintom van.
Az Isten minden egyes embert külön-külön szeret. Akár egyetlen emberért is mindenre képes lenne. Ha csak te lennél a világon egyes egyedül, ő akkor is személy szerint mindent megtenne, érted? Mert Isten mindenkit üdvözíteni akar. Isten jelen van az életedben, aztán még hogyan szól hozzánk?
Például, ha imádkozunk, akkor is vele beszélünk.
Megszólít az írásokban, vagy ez a Bibliában.
Isten kinyilatkoztatja nekünk önmagát.
Ő nagyon szeretne bevonni téged a saját életébe, ehhez azonban a te együttműködésed is szükséges, hiszen te egészen különlegesen fontos vagy az Isten számára. És nagyon sokszor el szoktam nektek mondani, hogy Izajás prófétánál is le van írva, hogy az Isten már téged anyád méhétől fogva akart és szeretett téged. Már akkor arról álmodozott, hogy te milyen leszel. És az akármilyen hihetetlen is, kell, hogy a te emberképedet, meg a magadról kialkotott képet ez befolyásolja. És hogy ne higgyétek el, hogy te egy véletlen vagy, meg ilyen csúnya vagy, meg olyan rossz vagy, meg erre se vagy jó, meg arra se, mert ez nem így van. Isten téged nagyon szeret, végtelenül sokat gondolt arra, hogy te milyen legyél, és ő tudta és akarta azt, hogy te olyan legyél, amilyen vagy. Pontosan ilyennek akart, ilyen szeműnek, ilyen szájúnak, ilyen lélekkel, és egyedi és megismételhetetlen teremtménye vagy az Istennek, és soha többet a földön nem lesz még egy belőled. És így tekintsél magadra, amikor a tükörbe nézel reggelente, szeresd magad, és fogadd el magadat annak, akinek Isten akar téged. Hogy te vagy a legszebb ajándéka az Istennek a szüleid számára. Állítsuk sorrendbe az alábbi állításokat. Azt szeretném, hogyha meghallod azt a mondatot, akkor eldöntenéd, hogy a legkevésbé fontos, annak egy pontot adnál, és 7 pontot, ami nagyon-nagyon a leglényegesebb a te megítélésed szerint. Sikeres legyen az életem, és dúskáljak az anyagi vagyonokban.
1.
Gyermekeim legyenek, akiket szerethetek, és akik szeretnek engem.
Szerintem ez egy 6-os, mert nagyon fontos, hogy körülvegyenek emberek, akiket szerethetek, és akik szeretnek engem.
Isten töltse be a te teljes életedet. Ez mennyire fontos neked, hogy Isten jelen legyen az életedben?
Hát szerintem ez is nagyon fontos, ilyen 6-ost adnék rá, ugyanis, hogyha Isten veled van, akkor sokkal könnyebb az életed.
Megmaradjon az egészségem, jó erőben, fogyatékosság nélkül élhessek. Mennyire fontos ez nekünk?
Szerintem ez egy 5-ös, hiszen akkor se tudunk gondtalan életet élni, hogyha valaki nem tud járni, vagy bármi ilyesmi fogyatékossággal él.
Mennyire fontos az, hogy találjak megfelelő munkahelyet a boldogságom szempontjából?
Hát nyilván nagyon fontos, hiszen ez tölti be majd a mindennapjainkat, és hogyha nem szeretjük majd, amit csinálunk, akkor az életünk más részeire is ráhatással lehet.
Igen, de viszont nagyon fontos az, hogy a helyén kezeljük a munkahelyet, tehát hogy nem szabad az, hogy mindent az befolyásoljon, hogy én mi szeretnék lenni, és mindent annak hátterébe tegyek, ugye? Nagyon sokszor van olyan, hogy valaki 3-4 munkahelyet is elvállal, meg minden feladatot, nem is tölt szinte időt a családjával, és akkor mivel a mérleg nyelve átbillent erre a munkára, akkor mire nem jut elég idő?
Hát a családdal lenni.
Így van, és akkor el kell dönteni, hogy melyik a fontosabb, hogyha egy nagy családi házba élek, mondjuk, mert egy apuka azért vállal külön munkát, vagy éppen megelégszek egy kisebb lakással. Tehát, hogy észnél kell lenni nagyon, mert ezeken is el tud csúszni az ember családi boldogsága, meg mindene, a jövője is, meg az életének az értelme is. Kiváló férjem, feleségem legyen, akivel hűségesen lehetünk egymáshoz. Mennyire fontos ez?
Ez számomra egy 6-os, mert ez nagyon fontos számomra. Nem kell, hogy tökéletes férjem legyen, persze nem ezt várom el, de az számomra nagyon fontos, hogy hűséges legyen hozzám.
Legyenek barátaim, és megbecsüljenek. Ez mennyire fontos, hogy megbecsüljenek a barátaim?
Ez egy 6-os.
Miért?
Hát azért, mert hogyha egyedül vagy, annak úgy semmi értelme, hogy nincs kivel megbeszélned a dolgaidat.
És ez a megbecsülés miért annyira fontos, hogy megbecsüljenek? Mit jelent ez igazából?
Hogy ne használjanak ki.
Hanem ez a szeretet tényleg mély legyen, és valós és igazi. Ez az egymás iránti kölcsönös baráti szeretet. Isten annyira szeret, hogy ingyenes segítséget küld a számunkra, annak érdekében, hogy életünket könnyebben igazítsuk ő hozzá. Isten az üdvösség érdekében adott ingyenes ajándékát kegyelemnek nevezzük. A kegyelmet nem érdemeink alapján vagy természetünk szerint kapjuk, hanem az Úr jósága miatt. Igényt nem támaszhatunk rá, és nem is követelhetjük. Mennyei atyánk egyénileg adja az adott személy helyzetének megfelelően, annak érdekébe, hogy elkerüljük a vétkeinket, és a súlyos bűnöktől mentes állapotban maradjunk. A kegyelem az alapja annak a szövetségnek, ami Isten és az ember iránti egyoldalú elköteleződésének is. A Bibliának már az elején is arról olvasunk, hogy Isten gazdag a kegyelemben és a hűségben. A legnagyobb mértékben mikor mutatkozott meg a kegyelem itt a földön?
Akkor, amikor Jézus eljött a földre, hogy tetteiben és szavaiban is egyaránt megmutassa Isten végtelen irgalmasságát.
Mit mond a Szentírás az Istenről? Milyen ő?
Isten irgalmas és könyörületes, hosszantűrő és végtelenül jó.
Latinul úgy mondjuk a kegyelmet, hogy grácia. A gráciából képzett grátis szó magyarul is ingyenest jelent. Hol találkoztál már te életedben a grátis szóval?
Legtöbbször a teleshop reklámokba láttam ezt a szót.
Voltál már olyan helyzetben, amiről utólag úgy érezted, hogy valaki láthatatlanul vezetett téged?
Én már többször is, de a legutóbb akkor, amikor egy versenyen prezentációt kellett bemutatnom, és kicsit elvesztettem azt, hogy igazából hol is tartok benne, de valahogy úgy tökéletesen kihoztam minden mondatnak a végét, és hát nem én voltam, ezt már tudom.
Elkerültél le már olyan bűnös helyzeteket, amiben mások esetleg belebuktak? Volt olyan? Bizonyára volt már veletek is olyan, amikor úgy éreztétek, hogy csak az Istennek a kegyelme vezetette benneteket attól a bajtól. Nekem volt olyan, amikor a zebránál álltam, és nem figyeltem, és hogyha tényleg olyan, mintha nem is én húztam volna vissza a saját lábamat, és nem, így nem ütött el a busz, de ha valami nem húzza vissza, vagy valaki a lábamat, akkor már most biztos nem itt lennék. Szóval, hogy az ember meg tudja tapasztalni ezt a láthatatlan, de ugyanakkor jelen való Istent ezekben a helyzetekben, hogy az Isten csak ő volt az, aki megóvott téged attól, hogy olyan bajba kerüljél. Ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy szűzanya kötényébe esett, hogy nem lett neki baja, hogy ezekre nincs magyarázat, gyerekek. Csak az, hogy az Isten ott volt, és hogy az ő az, aki megmentett minket ebből a helyzetből. És akkor ezáltal válik nyilvánvalóvá, hogy a Jóistennek a kegyelme vezetett akkor minket. Most játszunk egy olyan játékot, hogy még Isten tulajdonságai az, hogy irgalmas, megbocsátó, türelmes, szeret minket. Nézzük meg, hogy ha minden szó S betűvel kezdődik, akkor hogyan tudnád ezeket a szavakat befejezni. Isten legfontosabb tulajdonsága, mindenki vágyik rá. Mi az az S betűs szó?
Szeretet?
Így van. Szerződéshez hasonló, de a felek között közös céllal létrejött erős megállapodás, amikor elköteleződnek egymás segítése érdekében.
Ez a szövetség.
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek egy szóval.
Szent Háromság.
A kín, a fájdalom, a nehézség, nehéz sors más néven.
Szenvedés.
Ami a szemnek tetszik, ami gyönyörködtet.
Szépség.
A harmadik isteni személy, amikor említjük a nevét, akkor a vállunkat érintjük, aki átfog és aki bennünk van.
Szent Lélek.
Változatos, tarka, barka, más néven.
Színes.
Most pedig nézzük meg, hogy ha minden szó K betűvel kezdődik, akkor hogyan tudnánk befejezni az adott fogalmakat. Isten önközlése az ember felé történő megnyilvánulása.
Kinyilatkoztatás.
Pokol, örök szenvedés más néven.
Kín.
Megbocsátás, hiba rendezése másokkal.
Kiengesztelődés.
Igeként utána megy, főnévként politikai küldött esetén egy nagy jelzőt is eléje tesznek.
Követ.
Krisztusi ember.
Keresztény.
A második isteni személy felség címe héberül messiás.
Krisztus.
Hát gyerekek, én azt kívánom nektek, hogy fedezzétek fel, hogy milyen jó Istennel élni. Engedjétek, hogy formáljon titeket, figyeljétek meg a természet szépségeit, néha tartsatok csöndet, alkalmanként lapozzatok bele a Bibliába, ő mindent megtett érted, most már te következel. Ha akarod, meg kell ismerned őt, és végezetül pedig imádkozzuk közösen el József Attila versét, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.
Dolgaim elől rejtegetlek, Istenem, én nagyon szeretlek. Ha rikkancs volna mesterséged, segítenék kiabálni néked. Hogyha meg szántóvető lennél, segítenék akkor is mindennél. A lovaidat is szeretném, és szépen okosan vezetném. Vagy inkább ekeszarvat fogva szántanék én is a nyomodba, a szikre figyelnék, hogy ottan a vasat még mélyebbre nyomjam. Ha csősz volnál, hogy óvd a sarjat, én zavarnám a felevarjat. S bármi efféle volna munkád, velem a soha meg nem unnád. Ha nevetnél, én is örülnék, vacsora után melléd ülnék. Pipámat egy kicsit elkérnéd, s én hosszan mindent elbeszélnék.
tudom, mit kell tennem, mert megláttalak. Itt állok előtted, küldj el engemet, megyek népem közé, a fogod a kezem. Érítsd meg az ajkam, hogy megtisztuljak, add igét a számba, hogy ne iszoljak. Uram, szabadkoztam olykor, fiatal vagyok, nem értek a szóhoz, csak dadogni tudok. Akkor te így szóltál, ne félj gyermekem, hatalmas leszek a te gyengeségedben. Törd össze a szívem, járj át teljesen, váljon a te ígéd, tűzi szívemben.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrei-né Miskolci Mária a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. A 2023. november 21-i adásunk ismétlését hallották. Adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.